That's it. The janitors went home.
Gulyás ágyú. A Magyar Hang heti lap podcastja politikáról Gulyás Balázzsal. Mindenről, amit ön is megkérdezett volna. És arról is, amire nem is gondolt. Kicsit szemtelen, kicsit maró, mégis komoly.
Üdvözlöm Önöket, Gulyás Balázs vagyok, Önök ismét a Gulyás ágyút hallgatják, és ahogy szoktuk, ajánlom ezen a héten is a Magyar Hangot, az e héten pénteken megjelenő Magyar Hangot. Törlei Katalinnal beszélgettünk, ő van a lap címlapján, ő ugyebár a Tanítanék mozgalom egyik jeles képviselője, és egyike azoknak a pedagógusoknak, akiket eltávolítottak a Kölcsey gimnáziumból. Rácz András Oroszország szakértővel beszélgettem egy interjú keretében. Reagálunk a kormányzat új óriás plakát kampányára, tudják erre a bizonyos rakétás bombásra. Milyen társadalmi hatásokkal jár ez a újonnan elindított kampány? Régiós összevetésben nézzük meg, hogy hogy szerepel a magyar valuta, a forint, a többi régiós versenytársunk valutájával szemben, illetve folytatódik a Nógrádi Ádámmal indított interjú sorozatunk, ő ugye az olajügyek egyik elítéltje és részese, és elég érdekeseket mondott. És folytatódik az a sorozat, amiről a mai adásban szó lesz. Albert Enikő kolléganőm ír egy sorozatot Vakhit és Identitás címmel a Fidesz tábor természetrajzáról, és erről fogunk ma beszélgetni, ugyanis vendégem Pár Ádám, a Méltányosság Politika Elemző Központ munkatársa. Üdvözlöm a műsorban.
Jó napot kívánok!
Kezdjük egy olyan kérdéssel, amire nem tudom, hogy lehet-e egyszerű választ adni. Lehet-e Fidesz vallásról beszélni? Van-e Fidesz vallás Magyarországon?
Nyilván a kérdés költői, hiszen természetesen abban az értelemben, ahogyan mondjuk beszélünk a nagy világvallásokról, nyilvánvalóan nincsen, de hogyha kicsit a politikát, a politikai harcot úgy fogjuk fel, mint identitásoknak és értékeknek a versenyét, nem csak egyszerűen egy elosztási kérdések körüli vitatkozásként, akkor lehet mondani, hogy van. Nem vallást mondanék persze, hanem inkább ahhoz tudnám hasonlítani, amikor a foci drukkerek a kedvenc csapatuknak drukkolnak. Tudvalevőleg, hát matematikailag nyilván elég kevés az esélye annak, hogy egy csapat minden meccsét megnyeri, de ennek ellenére is a drukkerek mindig kimennek, még a nagy veresség után is, és ugyanolyan lelkesen szurkolnak a csapatuknak.
Tehát, hát Fidesz vereséget nem láttunk az utóbbi években. Én azért mégiscsak hadd provokáljam önt, nem mégiscsak inkább a vallással rokonítható ez, hiszen van egyfajta ideológia mögötte, ami képez egyfajta hitet, hát egy foci csapatnak nincs ideológiája, az egyszerűen... Hát
az, hogy a csapat győzzön és a csapatnak szurkoljanak, az ideológia.
Kik fogékonyak az ennyire vakhitre, hogyha már ez a sorozatnak a címe, ami a Magyar Hangban fut, meg lehet fogni ezt a csoportot, akik fogékonyak erre a bizonyos vakhitre?
Nyilvánvalóan szociológiailag nagyon nehéz azt körülhatárolni, hogy milyen rétegek azok, akik kifejezetten az ilyen fanatikus párt identitást képviselik. Talán nem járunk messze az igazságtól, ha azt mondjuk, hogy bizonyos tényezők azért hajlamosíthatnak erre, például nyilván az elzártság más pártok szavazóitól, tehát a más pártok által jövő befolyásoknak a hiánya.
Ez fizikai elzártságot jelent?
Adott esetben jelentett fizikait is, tehát most gondolok itt például a nagyon, nagyon szegény, nagyon elzárt, nagyon kilátástalan apró falvakban élőkre. Ilyen sajnos Magyarországon azért eléggé sok van. De ez a fajta elzártság az együtt jár nagyon sokszor azzal is, hogy például aki egy ilyen településen él, nyilván úgy éli az életét, hogy ugyanazokat az embereket hallja, ugyanazoknak az embereknek a véleményét, ugyanazok a véleményvezérek vannak a faluban, akik elmondják a boltban, vagy a kocsmában, hogy hogy merre van az arra. Na most, aki mindig ugyanilyen véleménnyel találkozik, és nem kap más interakciókat, más hatásokat, egy idő után hajlamos lehet azt gondolni, hogy a világ ilyen. Tehát egyfajta adottságként fogja fel ezt a homogenitást, amiben él. De hát miért is fogná fel másként, hogyha nem tud találkozni? Ez az, amit a politológia úgy szokott hívni, Lipset és Rokkan két politológus aztán óta, hogy
most kapcsolta, a hallgatóink.
Remélem, hogy nem a keresztbefolyás elmélete, tehát hogy minél több társadalmi interakció ér egy egyént, minél gazdagabb az ő környezete, minél többféle hatással találkozik, annál inkább ugye legalábbis a két tudós elmélete szerint felülvizsgálja a saját véleményét, a saját nézeteit, és kritika alá veszi, és mondjuk egy demokratikus társadalomnak ez az egyik alapja.
Tudjuk-e azt, hogy hogyan alakult az ki, hogy ezek az emberek csak egyfajta véleménnyel találkoznak? Ez egy adottság, vagy az ellenzéki pártoknak a hiányosságaiból fakad ez, vagy hogyan áll össze ez a képlet?
Hát azt mondanám, hogy is. Tehát én nem veszem le a felelősséget az ellenzéki pártokról, mert szerintem a legutóbbi választás elvesztésében nagyon nagy felelősségük van. Tehát semmiképpen nem mentem fel őket. Ugyanakkor azt meg látni kell, hogy ha kialakul az elzártságban, a társadalmi érintkezés hiányában kialakul egy olyan légkör, hogy csak egyféle véleményt hall meg valaki, nagyon nehéz ezt a buborékot áttörni kívülről.
Másképp kérdezem, előbb egy ilyen kocsmai hasonlatot hozott föl, hogy ott a kocsmában egyfajta véleményvezérrel találkoznak, és ez súlykolja hétről hétre, vagy napról napra ki, hogy jár kocsmába, súlykolja nekik az egyfajta narratívát. Miért nincs ott a kocsmában egy olyan ember, aki másfajta véleményt jelenítene meg? Tehát ott van a fideszes kocsmai nagyhangú ember, miért nincs mellette egy ellenzéki, vagy egy baloldali, vagy egy más véleményen lévő kocsmai ember?
Na, ez egy nagyon érdekes kérdés. Tulajdonképpen ez a veleje a dolognak, hogy ebben láttam én az ellenzéknek egy nagy felelősségét, hogy ugye persze jó, mentek a szavazatszámlálók nyilván falvakba, kisvárosokba, de hát nekik nem az volt a dolguk, hogy ott felvilágosítsanak.
Hát meg ezt előbb kellett volna,
és aktivistáknak. Nyilván itt benne van nagyon sok probléma, hogy ugye az MSZP-nek van még mindig a legbeágyazottabb struktúrája az országban, de nem látszik az, hogy ehhez társulna vízió. A kisebb pártoknak meg vannak zöld, baloldali, mindenfajta vízióik, konzervatív, zöld, szociális, de ők pedig ugye nagyon kicsik. Tehát az egyik oldalon hiányzik a vízió a szervezethez, másik oldalon meg hiányzik maga a szervezet. Hát így valóban nagyon nehéz ezeket a helyi, lokális buborékokat átszúrni.
Félnek manapság az emberek csatlakozni egy-egy párthoz, vagy felesleges időtöltésnek tartják, vagy mi lehet az oka, hogy nincsenek aktivistáik vidéken?
Hát itt nagyon sok ok van. Az egyik ok, hogy maga az egész pártrendszer, meg a pártok értelme átalakult. Egyébként ezt mi nagyon szeretjük az intézetünkben, a Méltányosság Politika Elemző Központban elmondani, hogy ez nem csak Magyarországon van így, tehát ez az egész világon így működik, legalábbis ahol több párti demokrácia van, hogy a pártoknak az interakciói a szavazóikkal, támogatóikkal nagyon meglazultak az elmúlt évtizedekben. Ennek nyilván vannak ennek jó vonásai, van ennek jó oldala is, mert nem hiszem, hogy bárki szeretné azt, hogy a pártnak az utasításait kelljen követni éjjel meg nappal, de van ennek rossz oldala is, hiszen a pártok egyfajta érzelmi közösségként is funkcionáltak, mondjuk az ipari forradalom idejében. Lásd például a szocialista pártokat, amelyek egyébként nagyon sok tekintetben hajaztak a Fideszre, most nem ideológiailag, hanem abban az értelemben, hogy szervezettségben és ugye hitet adtak. Tehát a hit ugye megvolt ott is, ugye szokták mondani azt, hogy a marxizmus is tulajdonképpen egy vallás volt, vagy valláspótlék, és ezért tudott magával ragadni sokakat, hiszen választ adott arra, hogy a világban hol vagyunk, miért ilyenek az állapotok, és ugye a marxi történelem felfogás egy üdv történet tulajdonképpen. Na most a Fidesznek talán nincs ilyen üdv története, ennyire nem, talán nem kidolgozott, de minden esetre Magyarországra nézve, meg a magyarságra nézve van egyfajta víziója, amit
ez a kínál. Előre megyünk, nem hátra, ez a vízió?
Például, igen. Például ez is hozzátartozik ehhez a vízióhoz. Ugye ebben benne vannak a legyőzendő ellenségképek is. Ugye hát ezt most nem akarom elsorolni, de mindenki tudja, Brüsszel, Soros, stb. Stb.
Én még emlékszem, hogy IMF-fel kezdődött talán. Azt hiszem, hogy az volt
az első. Az volt a legelső, így van. És hát persze a belföldi ellenségek is nyilvánvalóan.
Nyilván, azok is vannak.
MSZP, Gyurcsány, és így tovább. És ezek az ellenségképek pont arra jók, hogy a Fidesznek az identitásához ezek hozzátartoznak, és tudják mobilizálni a támogatóikat ezek ellen, a legyőzendő ellenségképek ellen. Na most a másik oldalon, az ellenzék oldalán nincs ilyen jellegű megfogható ellenségkép. Tehát visszatérve a példánkhoz, hogy persze bemegy egy kiskocsmába az ellenzék aktivistája, és akkor elmondja, hogy mi küzdünk a pont tulajdonképpen, hogy miért is? A jogállamért? A jogállamiságért? Demokráciáért? Oké, de most ezt hogyan fordítod le az ott élőknek a nyelvére? Tehát egyfajta jó értelemben vett populista retorika is hiányzik az ellenzéki oldalon sok esetben.
Ebből az lesz a kiút, hogy egyszer csak vagy kiemelkedik egy komoly, megkérdőjelezhetetlen vezető, vagy valamelyik párt integrálja a többit, és akkor egységesedik az ellenzéki térfél?
Hát ugye nálunk az egyik elmélet, hogy igen, előbb-utóbb ugye elkerülhetetlen, hogy kialakuljon egy blokkosodás az ellenzék oldalán.
De blokkosodás, vagy egy megkérdőjelezhetetlen párt vagy vezető?
Hát azt én nem hiszem, hogy egy amerikai típusú két pártrendszer az ki tud épülni, de hogy egyfajta összeolvadása több ellenzéki erőnek, azt el tudom képzelni. Ugye, ha megnézzük a magyar történelmet, ez is egyik kedvenc témánk, ha megnézzük, mindig ilyen Fideszhez hasonló nagy pártok voltak a magyar történelemben, és ezek általában évtizedekig el tudtak lenni, és nem az ellenzéki pártok győzték le őket, hanem a külső tényezők. Ugye egy világháború szétnyomta a dualizmusnak a kormánypártját, szinte ez megismétlődött a Horthy korszak kormánypártjával, az adósságspirálok is jelentősen hozzájárultak a kormánypártok erodálásához, tehát hogy soha nem az ellenzék volt az, aki tulajdonképpen győzött, hanem az ellenzéknek ölébe pottyant a hatalom, és hát az volt a reakciója, hogy Uramisten, győztünk, most mi lesz?
Igen, igen.
Úgyhogy könnyedén elképzelhető, hogy a Fidesz rendszerét sem az ellenzék fogja leváltani a következő választáson, hanem elképzelhető egy olyan forgatókönyv, hogy a külső gazdasági helyzet fogja a csőd felé taszítani, amire ugye hát sajnos tegyük hozzá, vannak is jelek.
Ön szerint egyébként ez, ami most következik itt a ősszel télen, most ne soroljuk föl, mert a hallgatóink félhetőleg tudják, mi meg igen. Biztosan tudjuk itt az asztalnál, hogy ez ez mi az, ami közeleg, mi a gazdasági válság. Ez megrengethet bizonyos Fidesz szavazókat, vagy eltántoríthat attól, hogy a Fideszre szavazzanak? És ennek a kérdésnek a B alpontja az, hogy elképzelhető-e, hogy időközben történik kormány vagy kormányfőváltás. Tehát lesz-e annyira erős ez a válság, ami közeleg, illetve eltántoríthat-e Fidesz szavazókat? Ez mondjuk nyilván össze is függ a kettő.
Azt gondolom, hogy van egy olyan kemény mag, vagy a kemény magnak a kemény magja, amelyet nem fog ez megrengetni, amelyet nagyon jól lehet befolyásolni az ellenség képekre állásával.
És tulajdonképpen hogy közben kérdezek, de egyáltalán ennek a kemény magjának szüksége van bármilyen behatásra? Kell-e ellenségkép, vagy elég annyi, hogy amerre akár 180 fokos fordulatokkal is fordul a vezér, ők követik mindenképpen. És hogyha csecsemőket vacsorázna a Kossuth tér kellős közepén, kamerák keresztüzében, akkor is őt támogatná.
Valószínűleg most már van egy olyan réteg, amelynek számára bőven elég, hogy Orbán Viktor vezeti
a Fideszt. Tehát kialakult ez a...
Igen. Hát ugye nagyon sokszor mondják, hogy ő nélküle nem is lenne a Fidesz az, ami, és ez valószínűleg igaz is. Na most, ugye, ha tegyük fel, hogy őt semmi nem rengeti meg a pozíciójában, és marad így a kormánypárt, akkor biztos, hogy sokkal többen maradnak a Fidesz körül, mint hogyha mondjuk egyszer Orbán Viktor lelépne a színről. És hát, hogy ciklus közben lehet egy váltás. Benne van ugye a pakliban egy ilyen vészforgatókönyv, az én véleményem szerint, tehát lehet, hogy a társadalmi elégedetlenség elér egy olyan szintet, amit nem lehet kezelni, illetve egy olyan pontot, amikor maga a Fidesz is előre menekülvén úgy gondolja, hogy jó, az is jobb, hogyha mi erős ellenzék alkotunk, de mondjuk egy másik pártszövetség viszi el a balhét a szükséges intézkedésekért.
Arra van kutatás, hogy ez a kemény mag, kemény magja, vagy nem tudom, hogy van-e rá másik szavunk már, vagy született-e az önök intézetében erre esetleg valamilyen kifejezés, szóval, hogy ez mekkora ez a kemény magja?
Na, ez az, amivel kapcsolatban szerintem a politika tudomány sötétben tapogatózik. Uh-huh. Ugye annak idején még két évtizeddel ezelőtt mindig a MIÉP-nek a szavazóira mondták, hogy rejtőzködő szavazók, mert ők nem szerették a közvéleménykutatásokon föltárni az érzelmeiket. Most volt egy időszak, mikor az ellenzékre is igaz volt ez, hogy nem nagyon szerette, és szerintem most pont a Fidesz van ebben a helyzetben.
Tényleg?
Hát ugye...
A most az mit jelent? Az április 3-ai választások óta, vagy már előtte is?
Nem, amióta energiaválság, megélhetési
tehát
válság
most
van.
Tehát most egy-két hónapja.
Igen. Tehát azt gondolom, hogy nagyon sok olyan ember lehet, aki azért Fidesz szavazó, mert így szocializálódott, és mondjuk az érdekei, a napi érdekei, a gazdasági érdekei, azok jelentősen eltérnek az értékrendjétől. Ugye mi politológusok hajlamosak vagyunk, hát a politikusok meg végképp azt gondolni, hogy az értékek meg az érdekek egybeesnek az embereknél, de ez egy nagyon merev és rugalmatlan emberkép, tehát ez nem így van, nem így működünk. Ugye egyszer az ember ezt gondolja, másszor meg mást. Igen. Viszont, hogyha azt kimutatták amerikai kutatások is, hogy ha valaki elkötelezett egy párt mellett, nagyon nehezen tud kilépni ebből a viszonyból, hiszen gondoljuk el, hogy már annyi energiát beletett, leszavazott, eljárt gyűlésekre.
Felvállalta olyanok előtt, akik előtt ciki esetleg.
Így van, tehát ebből már kilépni nagyon nehéz, és a legtöbb ember nem szívesen vallja be azt, hogy tévedett. Most egy példa, és most ez nagyon távol áll a magyar helyzettől, tehát semmiképpen ne tekintsük paralelnek, de a második világháború után Németországban ugye a legtöbb ember, aki végig gondolta és rájött arra, hogy Uramisten, én erre a pártra szavaztam, a náci pártra, legtöbben azt mondták, hogy hát ők ilyen ostobák voltak, és hogy nem látták át, és hogy őket tulajdonképpen félrevezették. Senki nem vállalja azt, hogy hogy én most egy gazember vagyok, és azért szavazok egy pártra, mert nekem abból esetleg anyagi, vagy másmilyen érdekem van. Tehát a legtöbben szeretik hát önmagukat egy ilyen megtévesztett, félrevezetett pozícióba belehelyezni, és mondjuk a külső körülményeket okolni.
Igaz-e az az állítás, amit többen hangoztatnak, hogy a Fidesz olyanoknak, akik a rendszerváltás, vagy már nem is a rendszerváltás, egyáltalán ennek a félig-meddig szabadpiaci helyzetnek a vesztesei voltak, azoknak egyfajta tartást adott, és büszkék tudtak lenni a fideszes identitásukra, vagy arra, hogy ehhez az oldalhoz tartoznak. Ez megállja az ön
hát ez szerint a hát ez szerintem, ez szerintem ez nagyon, nagyon igaz. Nem állnak rendelkezésemre ilyen közvéleménykutatások, tehát nyilván ezt mélyebben meg kéne mérni, de hogyha most félretesszük az empíriát, és csak így elméletileg gondolkodunk, akkor én ezt nagyon igaznak tartom. Ugye a 90-es években a Kisgazdapárt és a MIÉP szintén egy ilyen jellegzetességgel rendelkezett, hogy ők egy erős identitást kínáltak fel a szavazóiknak, és döntően a rendszerváltás, változás kárvallottjainak. Na most ugye ez a két párt ugye már nincsen a játékosok között, és hát tulajdonképpen maga a Fidesz nagymértékben felelős, hogy nincsenek jelen, mert mint a massza az 1958-as filmben szépen elnyelte az összes jobboldali, vagy majdnem az összes jobboldali pártot, és ezeknek a szavazóit is integrálta magába. Úgyhogy igen. Ez így van.
De nem csak ezek az emberek szavaznak a Fideszre ilyen indítatásból, én azt gondolom, hanem sikerült talán új ilyen típusú embereket, akik eddig nem lehettek büszkék saját magukra, nem volt csoporttudatuk, most van csoporttudatuk, amire büszkék is lehetnek. Arról van, ha nem is empirikus úton, azt megértettem, de van valamilyen benyomása, hogy ezek az emberek kik lehetnek?
Hát én azt gondolom, hogy a Fidesznek volt egyébként egy nagyon jó és racionális húzása a 2000-es években, mikor a fiatalságot igyekezett megnyerni, és ugye mindig arról beszéltünk, hogy a fiatalok azok a jobb oldalra szavaznak. Egyébként nem hiszem, hogy ez akkoriban is igaz volt, tehát ott én úgy érzem, hogy inkább valami ellen volt ez a nagy fiatal lázadás, szóval azért mondjuk meg őszintén, hogy az MSZP kormányok mindent elkövettek, hogy ne állítsák maguk mellé a fiatalokat, de hogy ugye volt egy ilyen fiatal hullám, illetve hát a Fidesz azért nagyon masszívan próbált egy új értelmiségi kört kialakítani, és ugye kialakult már egy Fidesz körüli univerzum, amely felölel különböző agytröztöket, különböző intézeteket, és ez mondjuk egy tudatos építkezésnek a jele. Tehát éppenséggel mondjuk az ellenzéki pártok is létrehozhattak volna hasonlókat, hiszen ugye miről van szó, hogy vannak ilyen agytröztök, akik információkat nyújtanak a párt számára. Most az, hogy az átlagos Fidesz szavazó tud erről, vagy nem tud, az egy más dolog.
Igen.
Meg az, hogy Orbán Viktor mit és hogyan hasznosít ebből, az is egy másik. De hát azt tudjuk, hogy például nagyon olvas mainstream gondolkodókat, akiket ezek a fiatal jobboldali értelmiségiek ajánlottak, tehát Hararitól, Scrutonon át, ugye lehet mondani
neveket.
Így van. Tehát, hogy van a Fidesz oldalán egy olyan szellemi építkezés, amit szerintem nagyon sokszor igazságtalanul is lebecsülnek.
Tényleg?
A túloldalon. Igen. Tehát, hogy nem igaz az, hogy a Fidesz körül nincs egy értelmiségi holdudvar.
Ön szerint van erre fogékonyság egyébként? Azért kérdezem, mert nekem most friss élményem, hétfőn voltam pont Rad Dreher-nek az előadásán a Danube Institute-ban. Hát, körülbelül 30 ember jelent meg ennek a mégiscsak világhírű szerzőnek az előadásán. Abból körülbelül én úgy számoltam, hogy olyan 20-25 fő volt, aki ott dolgozik az intézetben, tehát beültették a széksorokba, és olyan 4-5 lehetett, aki tényleges érdeklődő volt. Szóval van erre valóban fogékonyság erre az új konzervatizmusra, hát, vagy erre a trumpizmusra?
Hát lehet, hogy az átlag Fidesz szavazók körében nincs, de ezek ugye nem is az átlagnak írnak ezek az emberek, tehát szerintem itt bőven elég az, hogy Orbán Viktor tud ezekről az emberekről, és mondjuk ő, ne adj úristen, felhívja a figyelmet rájuk, a munkatársainak. Tehát ez nem egy tudományos misszió nyilván, amit ő csinál, mert a politikus ugye politikát csinál.
Lányos.
De hogy mindenképpen a 2000-es években volt egy lehetőség azért az akkori MSZP-nek, SZDSZ-nek is, hogy felépítsen valamit. Hát nyilvánvalóan most a módszer meg az eszköz az egy más kérdés, de hogy rendelkezésre állt legitimitás és egy megfelelő értelmiségi étosz, de hogy valahogy ez elaludt, és mondjuk az LMP-nél is az Ökopolisz alapítvány egy nagyon jó indítás volt, de aztán valahogy nem lett ennek kifutása. Szóval a lényeg, amit ki akarok ebből hozni, hogy az agytöröztösödésre azért szüksége van a mai pártoknak.
És az, tehát jól értem, hogy az az állítása, hogy nem fogyott el az értelmiségi holdudvar a Fidesz mögül?
Úgy mondanám, hogy átalakult, illetve hát itt is van egy olyan dolog, hogy itt is azért vannak emberek véleményem szerint, akiknek nagyon sok minden nem tetszik, viszont az ellenoldal sem kínál számukra alternatívát.
Na jó, hát ez világos.
Igen, tehát, hogy itt van egy ilyen tehetetlenségi nyomaték. Igen. És aztán majd meglátjuk, hogy ez hogyan változik a következő hónapokban, mert ugye azért vannak a Fidesz környékén olyan emberek is, akik mondjuk szociálisan érzékenyek, tehát meglátjuk, hogy a válság az hogyan fogja érinteni az ő attitűdjüket.
A kognitív diszonancia mennyire meghatározó, most visszatérve ezekhez a bizonyos Fidesz hívőkhöz, akik után manyomozunk, mennyire meghatározó jelenség? Tehát elképzelhető-e, hogy azért nem válnak le, elvileg racionálisan már le kellett volna válniuk, és átmenni a mondjuk a bizonytalanok közé ezeknek az embereknek, de azért nem válnak le, mert kellemetlen volna beismerni, hogy ezt már részben érintettük, kellemetlen lenne beismerni, hogy rosszul döntöttek, amikor korábban a Fideszre szavaztak, vagy egyszerűen csak szeretnének kiállni és végsőkig ragaszkodni ahhoz, amit egyszer kimondtak, és tehát ez mennyire jellemző szerint?
Valószínűleg van egy rész, amely számára kellemetlen lenne már ezt beismerni, amit egyébként az ember azért nem ért, mert titkos szavazás van, tehát senkit nem lehet ugye nyilván számon kérni, legalábbis jó esetben, hát azért hallottunk híreket, hogy sajnos néha még a titkosság itt csorbul, de elviekben, és aztán ugye valóban lehet egy olyan nagyon kemény mag ebben a kemény magban, amelyik pedig csak azért is alapon kiáll az értékei mellett, de most ugye csak rájuk nem lehet támaszkodni egy pártnak, tehát végső soron ugye a pártok azok 4 évente mérkőznek a hatalomért, tehát csak a legfanatizálhatóbb hívekre nem lehet támaszkodni, mert belőlük ugye a matematika törvényei szerint nincsen sok egy országban.
Az a jelenség hogyan működhetett egyáltalán, hogy egyik pillanatról a másikra a Fidesz képes a saját szavazóit is akár 180 fokkal átfordítani. Mm. Ugye itt a legeklatánsabb példa talán az orosz pártiság versus russzofóbia. Hát azért a magyar jobboldalnak az orosz ellenesség az egy meghatározó eleme volt, és hát most meg már teljesen tulajdonképpen a Fidesz táborban, még egy háború után is teljesen orosz orientált lett ez a tábor. Hogyan működhet? Tehát ekkora zsenik dolgoznak ott, ennyire könnyen irányíthatóak az emberek. Mi az oka ennek?
Hát azt gondolom a legkevésbé, hogy ennyire zsenik lennének az ő oldalukon. Illetve hát a zsenik abban az értelemben, hogy ezt így technikailag le tudták bonyolítani, de nyilván ehhez kellett az emberi psziché meg agy. Hát azt már nagyon sokszor szociológiai kutatások felmérték, hogy hosszú időn keresztül súlykolva lehet az embereket egy ellenség képre át nyergeltetni, tehát lehet egy ellenségképet gyártani. Ennek ugye tudjuk nagyon jól a diktatúrákból is a példáját.
Bocsánat, világos, csak itt egy 180 fokos fordulatról beszélünk, igen. Tehát nem azon, hogy egy új ellenségkép legyártása történt meg, hanem az, hogy az eddigi ellenségképből lett a szeretett cáratyuska.
Igen, igen, igen. Na most ugye itt az a helyzet, hogy azért nagyon sokan abból indulnak ki, hogy mi történt mondjuk a Trianon után a határon túli magyarsággal, és ugye nyilván ugye Ukrajna ebben a helyzetben egy eléggé kényes pont, hiszen ugye a kárpátaljai magyarság sorsáról az elmúlt évtizedekben nem érkeztek olyan nagyon jó hírek, tehát van biztosra veszem, hogy van egy olyan réteg, amelyik már ezért is dafke, egy orosz barát ebben a helyzetben, de mondom, most ez csak egy ilyen érzés, ezt közvéleménykutatóknak komolyan le kellene mérni. Tehát ez az egyik dolog, a másik meg az, hogy ugye megjelentek olyan szakértők, akik ugye nem is Ukrajnát hibáztatják, hanem az Egyesült Államokat, tehát ez az Amerika proxy háborúja, ugye ez a sláger ma, tehát a megerőszakoló migránsokat most leszorította a lista aljára, és a sláger az a proxy háború. Igen. Szóval, hogy itt nagyon gyakran úgy értelmeződik, hogy nem orosz-ukrán konfliktusról van szó, hanem egy amerikai zárójelben ukrán és orosz.
Hát a miniszterelnök is most múlt héten a Kossuth Rádióban, előtte Berlinben is elmondta, hogy az amerikaiaknak kellene tárgyalniuk az oroszokkal, nem az ukránoknak. Nem tudom, a 40 milliós Ukrajnának mi a véleménye.
Hát igen, 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 de ez azért jól mutatja, hogy geopolitikailag egy ilyen sakjátszmának tartják nagyon sokan ezt a háborút, ami nyilván sakjátszma is valahol, de ebben Oroszország volt a kezdeményező, és hát ugye ő verte le a bábukat, illetve ő rúgta fel magát a táblát is.
Igen.
Úgyhogy innentől kezdve nincs miről beszélni. És hát ugye van még egy dolog, hogy azért van a szavazóknak egy olyan része, amelyik nagyon vevő tud lenni a különböző összeesküvés elméletekre. Tehát az, hogy proxy háború van, és hogy ebben valójában Putyin is csak egy marionett bábú, meg mindenki egy marionett bábú. Ez bizonyos embereknek szintén egyfajta valláspótlékként szolgál.
Ez a jó király effektus, ami a múlt heti cikkbe be is került, a cikk címébe be is került, ez mennyire működik? Tehát, hogy a jó Sztálin elvtárs nem is tudja, hogy a végeken mi folyik, és ott igaz, hogy ott van korrupció, meg lopnak, meg néha nem viselkednek jól, de ha tudna róla Orbán Viktor, akkor biztos lépne, de hát ő nem foglalkozhat mindennel, mert nyomják a vállát a ilyen-olyan nemzeti problémák. Szóval ez működik-e? Jelen van-e, és ha igen, akkor működik-e?
Véleményem szerint ez is jelen van, és ennek is van történelmi gyökere, tehát ez a pater familias, a jó atya, ez benne van a magyar köztudatban. Ugye, ha megnézzük a magyar történelmet, akkor Kossuth Lajos, Ferenc József, Horthy Miklós, Kádár János, és most ugye Kossuth Lajos kakukktojás, mert ő egy nagyon jogérzékeny ember volt, ráadásul teljesen hatalom nélkül, de önmagában véve az, hogy egy apa figura van, abban közös ez a névsor. De ha kitágíthatjuk így a horizontot, ugye a két háború között mondjuk megdőlt Európában 4 birodalom, és a helyükön alakuló új államokban szintén kialakult egy igény, hogy legyen egy erőskező, ha nem is egy uralkodó, mert volt köztársaság is, de egy apa figura. Hát ugye Csehszlovákiában ott volt például Masaryk, Ugye nyilván Magyarországon Horthy Miklós, de azt lehet mondani, hogy Angliát és Skandináviát leszámítva mindenütt volt, és még ezekben az országokban is azért picit volt, de a többi országban markánsan volt egy ilyen apa figura iránti vágy. Na most ez azt mutatja, hogy azért nagyon könnyű a társadalmakat arra nevelni, hogy ne az intézményekben bízzanak, hanem bízzanak egy vezetőben. És számomra mondjuk a 45 utáni európai történelemnek az a nagyon érdekes vonás, hogy ez a kiemelkedő vezetőbe vetett hit, ez visszaszorult, amit én egy nagyon jó dolognak tartok, mert egy demokratizálódási folyamat, és ugye az elmúlt években azt láttuk, hogy ez kezd szépen lassan így visszakúszni, tehát már az Egyesült Államokban Donald Trumpnál megjelent ez, de mondjuk Boris Johnsonnál is Nagy-Britanniában, hogy elkezdett egy kicsit a személyi kultusz így visszalopakodni. És Orbán Viktor mondjuk nagyon jól beleillik ebbe a trendbe.
Elképzelhető az, hogy jobban radikalizálódni fognak, illetve jobban radikalizálják őket, ezt a réteget, amelyikről beszélgetünk, tehát ez a kemény magja, ennél jobb szót nem tudok, ezt is öntől loptam. Tehát csak a Fidesz jó indulatán múlik-e, hogy ezeket az embereket még ennél is jobban nem kezdte el radikalizálni?
Hát ugye az kérdés, hogy kell-e ezeknek az embereknek az feltétlenül, hogy megmondják, hogy radikalizálódni kell, aha, mert ugye elképzelhető egy spontán radikalizálódás is, ami nyilván a kevésbé kontrollálható.
Tehát, hogy kicsúszik a helyzet, az irányítás a Fidesz kezéből? És...
Most nem mondanám, hogy ez be fog következni, de mondjuk ez is lehetőség a politikában. Így van. De ugye hát az előbb mondtuk, hogy azért ez egy kis tábor az egész országot tekintve, tehát nem gondolnám azt, hogy a demokráciára veszélyt jelent, és a demokrácia szellemére veszélyt
jelent. Bár amennyi demokrácia még van Magyarországon.
Hát igen, azért mondtam, hogy a szellemére veszélyt jelent, vagy egy ellenzéki pártokból megalakuló kormányra majdan, nem hiszem, hogy veszélyt jelent, de mindenképpen egy olyan probléma, amivel foglalkozni kell, mert ugye az elmúlt időszakban azért voltak példák, tehát gondolhatunk ugye 2002-ben az Erzsébet híd lezárására, azért ott van a Mi Hazánk, amelyik hát nem tart azért nagy távolságot a Fidesztől.
Nagyon diplomatikusan fogalmaz,
igen? Igen, tehát hogy van azért egy olyan mag, amelyik mobilizálható lenne adott esetben egy ellenzéki pártokból alakult új kormányzat ellen mondjuk a közeljövőben.
Érdemes ezekhez az emberekhez kommunikálnia annak, aki Orbán Viktor legyőzésére készül?
Hát, ha lehetek provokatív, nem nagyon tehet mást, hogyha magát demokratának gondolja. Tehát nyilván külön kell választani a fideszes tábort, és aztán azon belül ugye ezt a bizonyos kemény magot, és ennek ugye van egy fanatikusabb része, amelyik meg végképp külön választandó. Tehát nyilván ugye a Fidesz szavazókhoz beszélni kell folyamatosan, már csak azért
én is, most mert... a kemény magot kérdezem, vagy ez a kemény mag, kemény magja, akkor hát maradjunk ennél.
Igen, ők valószínűleg egy hitként fogalmazzák meg maguk számára a Fidesz pártiságot, ugye hát ezt már az előbb említettük. Igen. Tehát valószínűleg őket nagyon kevés dolog tántorítanál, vagy nagyon sok intellektuális munkát kéne belefetszölni az ellenzéknek ahhoz, hogy elbizonytalanítsa őket. Tehát valószínűleg ez nem fog sikerülni, és hát ugye az ellenzéki pártoknak is egyben kell tartaniuk a saját táborukat, tehát itt azért van egy olyan dolog is, hogy nagyon túl nem mehet az ígéretekben a másik oldal számára, mert lehet, hogy saját magukat hozzák nehéz helyzetbe a ő maguk törzszavazói, a saját kemény magjuk által.
Igen. Van-e más pártnak Magyarországon ilyen ehhez hasonló kemény magja, amit most az elmúlt 3-4 órában itt fölvázoltunk?
Uh-huh. Hát ugye nyilván sokan mondanák Gyurcsány Ferenc és a Demokratikus Koalíciónak a viszonyát. Ugye Gyurcsány Ferenc abban mindenképpen egy rokon karakter Orbán Viktorral, hogy elsősorban saját személyén alapul ez a párt. Tehát a hozzávaló érzelmi alapú kötődés mozgatja és dinamizálja a pártot. És láthatóan ugyan kis pártról, vagy egy közepes méretű pártról van szó, de hogy szépen lassan építkezik. Na például a DK megcsinálta azt, amit kritikaként fogalmaztam meg az előbb az összellenzékkel szemben, hogy ők szisztematikusan és lassan tyúk lépésekben, de építkeztek és építkeznek, és láthatóan a DK attól sem riad vissza, hogy saját szavazóira hivatkozva, de olykor a saját szövetségeseinek is nekironcson, vagy számon kérje őket, tehát úgymond a Fidesz legyőzése érdekében, tehát hogy mindig beszéltet magáról valamit a DK.
Ha mondjuk ez a fideszes törzsmag mondjuk egy tízes skálán tízes kötődésű a pártvezérhez, Orbán Viktorhoz, a DK-nál ez hasonló számot lehet erre mondani? Tehát ott is nyilván a sokkal kisebb kemény mag, ott is mondjuk ilyen erős érzelmekkel viselted Gyurcsány Ferenc iránt?
Hát azt gondolom, hogy Gyurcsány Ferencnek a személye számukra azért gondos, mert egyfajta nyugatos víziót látnak bele, tehát egy ilyen nyugatos Magyarország víziót.
Gondolja, hogy ez számít?
Ez szerintem nagyon erősen ott van a DK-nak a ideológiájában. És hát ugye mondjuk ott van Dobrev Klára is, aki egy, hát jó, nem ellenfele nyilván Gyurcsány Ferencnek, de egy kiegészítője. Szóval azt mondanám, hogy ha Fidesz 10, akkor mondjuk a DK egy olyan 8-asra értékelendő véleményem szerint.
Beszélt itt ezekről a víziókról, és engem az érdekel, hogy egyáltalán számítanak ezek? A DK-nál azt mondta, hogy számít, hogy van ez a nyugatos vízió. Mondjuk a Fidesznél számít az, hogy ők magukról azt állítják, hogy keresztények, konzervatívok. Tehát ezek az emberek ideológiailag azonosulnak a párttal, vagy ez egy teljesen, most a kemény magjáról beszélünk megint, hogy ez teljesen független az ideológiától, és tényleg egy ilyen vezérelvű, hitelvű és kognitív diszonancia elvű ragaszkodás.
Hát ez megint egy nagyon érdekes kérdés. Azt gondolom, hogy a kemény magjánál nem mindegyiknél, de nagyon sokuknál felfedezhető egy szocializációs szál. Tehát az, hogy ők semmiképpen nem szeretik a baloldalt, és nem szavaznának baloldali pártra, és az, hogy ki a baloldali, azt meg lényegében véve a megmondó emberek mondják meg számukra. Úgyhogy ilyen szempontból az értékek szerintem számítottak az indulásnál még. Most már azt gondolom, hogy most már az Orbán Viktorba vetett majdhogy nem ilyen vallásos hit, az ellenség képekkel kiegészítve most már erőteljesebb.
Azért is kérdezem ezt, mert személyes példából kiindulva megkérdezek egy fideszest, hogy miért szavaz a Fideszre, vagy miért viseltetik ilyen erős érzelmekkel a miniszterelnök felé, és azt mondja, hogy hát ez egy keresztény párt, vagy ez egy keresztény identitású mozgalom, és akkor megkérdezi tőlük az ember, hogy igenis jársz templomba? Ja, hát az nem, de keresztény vagyok, és neki ez fontos.
Igen, ugye a magyar eszme történetben a két háború közötti időszak óta ez a bizonyos keresztény jelző politikai értelemben nagyon mást jelent, tehát...
Mi a különbség az én kereszténységem, tehát hogy én mondjuk vasárnaponként ott ülök a misén, meg azok között, akik azt mondják, hogy igen, keresztény vagyok, nekem fontos, hogy egy keresztény párta szavazok, és mégsem ülnek ott mellettem a padban vasárnap.
Igen, szóval a keresztényt itt azért leszűkítik arra, hogy egy lényegében véve a keresztényt és a nemzetit az teljesen szinonímaként használják, és tulajdonképpen a keresztény nemzeti egy ilyen kitagadó jelzőként is működik, tehát hogy nem liberális, nem szocialista, nem szociáldemokrata, tehát valami fajta ilyen...
Bocsánat, a két világháború közötti tartalom, az, mert akkor az volt ennek a tartalma, hogy nem zsidó.
Hát az,
az, az lekopott, is. Az is még élez?
Nem, azt mondta, hogy az is a tartalma volt.
Mára már lekopott ez a fajta tartalom?
Hát mondanám azt, hogy nagyon merem remélni, hogy igen. Azt gondolom, hogy a nagy részük ezt így nem fogalmazza meg magában. Tehát a nagy részük egymástól veszi át ezt a keresztény nemzeti jelzőt. Ugye van a kemény mag, kemény magjának egy sötétebb része, amiről aztán végképp nem tudjuk, hogy kicsoda, micsoda és mennyi, amelynél akár még ezt is jelentheti.
Ja, értem, igen.
Igen, ugye ne felejtsük el, hogy a Fidesz azért magába szívott a 2000-es években elég sok erőt. Tehát elég sok pártnak a szavazóját azért magához szívta, és akkor itt jön megint, és itt kanyarodunk vissza a beszélgetés közepéhez, hogy van egyfajta általános tendencia ezeknél az embereknél, hogy márpedig ők ugye mindenképpen egy jobboldali, erős jobboldali pártot akarnak az ország élén látni, és hogy mondjuk ez a fajta jobboldaliság, amit a 20-as évekből hoz magával a Fidesznek egy része, hogy ez a jobboldaliság, ez fényévekre van mondjuk a német keresztény demokráciától, vagy a brit konzervatívoktól, ezen ők nem gondolkodnak el, és ez különösképpen nem érdekli őket.
Viszont ezzel a magába szívott dologgal, hogy megemlítette, ez eszembe juttatott valamit. Jól látom-e azt, hogy... mondjuk a 2000-es évek elejétől a 2010-es évekig ugye lenyelte a Miépet, a Kisgazdapártot, aztán mostani választásra talán lenyelte a Jobbik eredeti táborát. Tehát ezekből az antiszemiták, tehát a Miép antiszemitái, a Jobbik eredeti táborának antiszemitái, nekem úgy tűnik, hogy amikor Fidesz szavazóvá válnak, akkor vagy nem beszélnek róla, vagy elhagyják az antiszemitizmust, ez akár egy pozitív fejleménynek is tekinthető. Egyrészt jól látom-e, hogy legalábbis nem beszélnek róla, és hogyha jól látom, akkor elhagyták, vagy csak egyszerűen nem szalonképes már Fidesz szavazóként mondjuk zsidó ellenes nézeteket hangoztatni?
Hát ez is egy nagyon érdekes kérdés. Igazság szerint erre is leginkább tényleg csak közvéleménykutatások révén tudnánk válaszolni. Nekem az a benyomásom, hogy a Fidesz mai politikája olyan, hogy ahhoz antiszemitizmusnak a nyoma sem érhet, hiszen ne felejtsük el, hogy mondjuk például Izrael iránt azért nagyon nagy szimpátia van a Fideszben. Tehát ugye Netanyahu révén azért van egy nagyon erőteljes ideológiai kapcsolódás, és nyilván ugye Netanyahut is bírálja az ottani baloldal a hazájában, de hogy van iránta egyfajta szimpátia, tehát hogy véleményem szerint a Fideszt nem lehet ilyesmivel vádolni. Az hogy a szavazók meg mit gondolnak magukban, az meg egy másik kérdés. Na ez az, amit soha nem fogunk megtudni, amíg nincsenek közvéleménykutatások, és akkor sem biztos, hogy ilyenre válaszolnak.
Amihez meg sok pénz kell.
Igen, és akkor sem biztos, hogy ezt ki lehet húzni egyes emberekből. Úgyhogy én most erre azt mondanám, hogy ilyen nincsen.
Ha már arra is válaszolt, hogy a Fidesz vádolható antiszemitizmussal vagy nem, egyébként alapvetően én is azt gondolom, hogy a politikájukban nincs antiszemitellem, de ugyanakkor azért azt is tegyük hozzá, hogy viszont megtűrik a holdudvarukba az antiszemitákat. Tehát ott van Takaró Mihály, aki azért tett antiszemita kijelentéseket, ott van Raffai Ernő történész, aki szintén tett antiszemita zsidó ellenes kijelentéseket, és ezek az emberek nem diszkreditálták magukat a Fidesz holdudvarában, vagy a Fidesz vezetői szemében azzal, hogy mondjuk elkottyintottak egy-két zsidó ellenes mondatot.
Igen, ugye ez egy olyan probléma, hogy Hát minden párt, amelyik nagyon szélesre nyitja ki a kapuit, az azzal jár, hogy megjelennek olyan áramlatok is, amelyek elviekben távol esnek, vagy távol kellene, hogy essenek a pártnak a, az eszméitől, de ugye a pártoknál ott az van, hogy végsősorban ugye mindig a program és a vezetőknek a nyilatkozata a döntő, tehát a, tudjuk nagyon, hogy a munkáspártban is Nagy-Britanniában azért voltak nagyon szalonképtelen nézetek,
valóban.
De önmagában a pártot, mint egységet még ez nem minősíti. Nyilván egyébként az angol választó minősíti őket az urnáknál, az urnánál. Úgyhogy azt gondolom, hogy most jelen pillanatban ez nem egy téma Magyarországon. Ennél talán egy fokkal érdekesebb az, hogy ugye a roma ellenességnek is volt azért elég hosszas folyamata a 90-es években. Most az az nagyon érdekes, hogy legalábbis így első ránézésre a Fidesz ezt visszaszorította, vagy szinte eltüntette, és ugye itt a közmunkával és egyéb intézkedésekkel sikerült egy olyan környezetet kialakítani, hogy gyakorlatilag nyilvánvalóan van a romákkal szemben nagyfokú negatív sztereotípia, de hogy ez ma már jóval kevésbé jelenik meg a médiában. És ugye, ha megnézzük a választási térképet, akkor nagyon jól kirajzolódik, hogy ugye elszegényedett, nagyrészt romák lakta a falvakban is szavaztak a kormánypártra. Igen, most erre szokták mindig mondani, hogy de azért, mert vitték őket, megzsarolták őket, stb. Ilyenek is nyilván voltak, meg vannak, de azért van a éremnek egy másik oldala is, hogy valahogy úgy érzik most sokan, hogy egy picit jobban élnek, mint régebben, vagy lehet, hogy nem élnek jobban, de hogy nem érzik még egyelőre azt, hogy szociális problémák lennének, és akkor majd meglátjuk, hogy a válság mit fog majd ebben hozni.
Mi kicsit
hozni.
Azt érzem ebben is, hogy egy kicsit úgy mondom, és most a hallgatónak mondom, hogy kiraktam a nagy idézőjeleket két-két újjal, hogy a Fidesz kicsit, talán a jó indulatán múlik, hogy még ez a Fidesz kártya nem került előhúzáson. Hogyha emlékszik, akkor a Covid előtt volt egy ilyen próbálkozás, amikor börtönbizniszről akartak nemzeti konzultációt tartani, meg ugye hát ott elkezdődött azért egyfajta cigányozás, aztán a Covid válság elmosta ezt az egészet, nem is tartották meg azt a konzultációt. Én nagyon köszönöm Pár Ádámnak, a Méltányosság Politika Elemző Központ munkatársának, hogy itt volt velem, és tudtunk beszélni egy kicsit erről a jelenségről. Köszönöm, hogy eljött.
Örömmel. Köszönöm
Önöknek
szépen.
Pedig a figyelmet köszönjük. Találkozunk két hét múlva a viszonthallásra.